Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Kator Dani vagyok, vonal túlán pedig Ráti Józsi.
Sziasztok!
Volt egy kérdezfelek felvetésünk, vagy posztunk az oldalon, illetve a Patreonon, úgyhogy most ezekre a kérdésekre fogunk válaszolgatni. Köszönjük szépen a szokás szerint a kérdéseteket, tök jó dolgok és témák jöttek szerintem össze. Úgyhogy kezdjünk is bele Debreceni József kérdésével. Az új főedzői kinevezések közül ti kit gondoltok a legjobb, illetve a legrosszabb párosításnak? Nem arra gondolok, hogy papíron ki a jobb szakember, hanem hogy az egész mixet nézd, amit főedző general manager tulaj, hogy néz ki nálatok a sorrend? Józsi, kezd a legjobbal.
A legjobbal? Hát én ugye azért, én írtam az értékeléseket is, tehát eléggé benne vagyok, vagy benne voltam a témában. Nekem a legjobban az Arthur Smith-Falcons házasság tetszett, az összes közül. Nagyon jó meccsnek gondolom őket. Smith-t egy kiváló szakembernek tartom. A Falcosnál meg amúgy is egészen jó a tulajdonosi, vagy a, hát a tulajdonosi kör, vagy a felső vezetés. Úgyhogy szerintem minden adott lesz számára, hogy akár már Matt Ryan-nel egy eléggé potens csapatot rakjon össze. Szerintem ez volt a leginkább jól kivitelezett kinevezés. A legrosszabbat meg akkor még gyorsan elmondom, és akkor utána többiről is beszélhetünk, az természetesen a Texans volt, amikor kinevezték a Ravens Special Team koordinátorát, aki életében nem volt jó semmire, kis túlzással, sőt, talán nem is kis túlzással, pozíciós edzőként is megbukott, tehát ez egy még máig értelmezhetetlen kinevezés volt. Nem mintha nagyon könnyű lett volna jó főedzőt kinevezni, de hát ez igazából mindennek a legalja szerintem. Nem csoda, hogy Watson mindenképpen menekülne.
Hát nyilván a Texansnak nem volt nagyon jobb lehetősége, tehát nagyon más nem tudtak elvinni, úgyhogy annyira nem tudom őket szidni emiatt. Nyilván nagyon sok más minden miatt igen, mert amivel lejutottak ide, az szintén az ő hibájuk. De hogy ha már azok megtörténtek, akkor onnantól kezdve nem volt egy egyszerű dolog, hiszen szerintem konkrétan senki nem akart oda venni hozzájuk. Főedzőnek kivétel ugye David Kelly, akinek valószínűleg soha életében nem lesz lehetősége főedzőnek lennie, de hát most legalább kap egy kis pénzt, meg kis hírnevet, valószínűleg jól be fog futcsolni, de nem tudom hibáztatni az életöntésért, hogy elfogadta az állást, mert legalább kap egy jó pár millió dollárt, aztán jó lesz az a gyerekeinek, meg unokáinak. Úgyhogy ebben egyetértek, hogy a Texans a legrosszabb, a legjobban is egyetértek a Falconsnál. Ugye itt general managereket azért viszonylag nehezen tudjuk szerintem értékelni olyan szempontból, hogy milyen munkát végeztek a front office-ban, így szerintem nehéz Fontenot is most megmondani, hogy jó lesz, vagy nem lesz. De Swiss és egyébként a Dean Pease védőkoordinátor szerintem is nagyon jó kapcsolatot tud majd kialakítani, illetve ugye Arthur Blank, mint tulajdonos, aki szerintem egy jó tulajdonos a ligában, úgyhogy egyetértek az első és az utolsó választottaddal is. Ki tetszett még, vagy ki nem tetszett, melyik oldalról akar rendnek fogni?
Hát lenne akkor, amikor még tetszett, így utólag, tehát az elején nagyon nem jött be nekem ez a Campbell kinevezés a Lionsnél, de végignézve az teljes edzői stábbal, amit összehoztak, vagy összehozott, az viszont már nagyon jó. Tehát én Anthony Lynn-t is bírom így, nem mint főedzőt, nem, de mint támadó koordinátor, szerintem nem volt rossz a Chargersben. Ugye a Ravens, ugye a Ravens-től hozott defensív, nem a Ravens-től, a Rams-től hozott defensív koordinátor, akit szintén jó szakembernek gondolok, meg úgy összességében az Eagles-től is ilyen nagyon jó értékeléseket vagy kritikákat kapó szakembereket hozott össze. Tehát maga az edzői stáb az úgy szerintem teljesen jó, és elnézve mondjuk a többi kinevezést, így most már a Robert Saleh kinevezéssel is megbékéltem, ami a Jazznél történt, ugye ő vitte a kis LeFleurt magával oda offenzív koordinátornak, tehát ez így rövid távon mindenképpen jó lesz, aztán majd kiderül, hogy amikor őt elviszik főedzőnek, akkor hogyan tudja pótolni, de ez a kettő kinevezés volt, amelyik úgy tényleg pozitív volt összességében nálam.
Nekem a Lions az olyan, az mindig egy kicsit ilyen határeset, csak mert Dan Campbell, mint főedző, nekem elég furcsa lépés volt, egyébként azért értek, hogy a pozíciós edzők meg koordinátorok szinten jól néz ki a stáb, meg a general manager is jónak néz ki, ugye, aki a Rams-től érkezett. Tehát
ja, igen, persze.
Még ugye inkább pozitív viszonylatban lehet helyezni a Lions-t az első sok után, de azért én még Dan Campbell-en mindig nem vagyok igazán kibékülve, tehát nekem az mindig inkább ilyen közepes dolog. A Jets azt tetszik, összességében, ugye ott beszéltünk arról, hogy lehet, hogy támadó felfogású edző kellett volna, de én azért Robert Saleh-t szeretem. A kis LeFleur is szerintem jól fog működni, és ugye ott egy jó general manager is van, szerintem Joe Douglas személyében. Itt inkább a tulajdonos a kérdés, mert azért Johnsonékról túl sok jót nem tudunk elmondani, tehát itt, ha ilyen teljes kohéziót akarunk nézni, akkor ott az a problémám. Ami nagyon jó szakember, itt ugye, ahogy te is kiemelted a cikkben, a támadó koordinátor Joe Lombardi a gyenge pont, vagy amiért nem tudok maradéktalanul beállni a Chargers kinevezése mögé, mert egyébként a Telesco, mint general manager, ugye ott volt már korábban is, de hogy szerintem ő is egy elég jó szakember, Brandon Staley nekem nagyon szimpatikus. Hát az offense meg meglátjuk, hogy még tud ebből Lombardi kihozni, de igen, ott nehéz bizakodónak lenni.
Igen, ez nálam is ez volt a probléma. Alapvetően még úgy ellennék velük, mert összességében mindenki egész jó abban, amit csinál, de Lombardi az nekem konkrétan traumát okozott, mikor ott volt Detroitba, így másfél év alatt kijátszotta magát, vagy kirugatta magát, tehát tényleg borzasztó volt, amit ő ott leművel. És én tényleg féltem mondjuk Herbertet, hogy ő mi a halált fog csinálni ott Lombardival, aki ilyen, nem tudom, ezt a Saints playbookot viszi át, és azért tudjuk, hogy ami az utóbbi időben a Saintsnél volt, ugye a vízipisztoly kezű Breeze-zel, az nem egy Herbert style, szóval én nagyon tartok tőle, hogy ő nagyon rossz irányba elviszi. Tehát mondjuk a védelem az lehet nagyon jó, meg nagyon jók lehetnek az igazolások, de simán kinézem azt, hogy a legrosszabb 10-ben lesz a Chargers offense egy ilyen tehetséges kerettel és egy tehetséges irányítóval. Ugye én emiatt nem igazán tudok lelkesedni. Meg nekem az elején tetszett még az Urban Meyer féle kinevezés is, de azért látszik rajta az utóbbi rasszizmus ügy miatt, amikor egy rasszista erőnléti edzőt nevezett ki, hogy ő még nagyon, nagyon amatőr ebben az NFL világban, hogy ez nem úgy működik, mint az NFL, vagy mint az egyetemi fociban, hogy ő bárkit kinevezhet, meg így jönnek a spanok, meg mit tudom én, és akkor ő így összerakja azt a bandát, amit ő jónak gondol. Itt egyből, hogyha egy picit is valaki gyanús, vagy kérdőjeles a múltja, egyből szétszedik, és szerintem ebből lesz problémája. Tehát így most kicsit fázok ettől a dologtól, hogy ő mennyire lesz jó a nagyok között.
Igen, mert én is fázok ilyen személyiség szempontok miatt, úgyhogy az egy érdekes dolog, meg érdekes házasság lesz. Nehéz kérdés, mire fog menni a Jaguars, hát nyilván egy Trevor Lawrence-en azért előrébb lesznek egy-két hónap múlva. És akkor az Eagles-en beszéltünk még, nekem az is ilyen közepes, mint a Lions, nem egy túl, sőt, még ott ugye a pozíciós edző talán még rosszabbak is, bár mondjuk lehet, hogy Sirianit lehet, hogy Campbell elé tenném, bár nagy különbség nincsen igazából. Nekem ez is egy ilyen kicsit lehangoló, de vagy inkább ilyen semmilyen kinevezés volt.
Hát Sirianival nekem az a bajom, mondjuk az első főedző nyilatkozata az parádés volt, tehát ott szerintem sokan eret kezdtek el vágni, tehát nem volt nagy, mondjuk úgy, hogy nem volt magabiztos, amit produkált. Tehát alapvetően, mint szakember, én nem biztos, hogy Campbell elé tenném, mert ő ért valamihez, mi Campbell semmihez. Tehát Campbell egy motivátor, Sirianni meg egy támadó felfogású edző, úgyhogy neki lehet meg jó ötletei. Az a baj, hogy ugyanezen az úton maradtak, mint korábban, tehát kineveztek egy kicsit lájtosabb Doug Pedersont, és nekem ez egyáltalán nem tetszik, mert látszik, hogy ez az út, ez így nem jött be. Én mindenképpen váltottam volna valamit. Persze az Eagles se volt egyszerű helyzetben, mert azért nem volt a legvonzóbb csapat, de talán érdemes lett volna egy kicsit váltani, vagy változtatni az eddigi megszokottakhoz képest, és valami újat próbálkozni. Pláne, hogyha Wentz tényleg el akar menni annyira, hogy nem tartják meg, akkor meg pláne fölösleges volt egy olyan, hát mert ugye elvileg, vagy állítólag azért is jött, mert hogy ő majd Wentzel jóba lesz, és felrázza, de hogyha elmegy, akkor igazán lehetett volna egy más irányba menni, egy olyan főedzővel, aki egy ilyen mobilisabb irányítóval, ugye Hurtsel tudna valamit kezdeni, és nem vagyok benne biztos, hogy Sirianni erre alkalmas, hát meglátjuk, de nálam ez is inkább a negatív kategóriába tartozik.
Igen, pozitívan éven nem nagyon lehet. Tulajdon, hogyha megérzek meg itt a kohéziót, meg a tulajdonos general manager viszonyt, tulajdonos az alapvetően szerintem jó, Roseman az elég közepes, vagy nem is tudom, hogy jó megfogalmazni, van sok hibája, meg vannak pozitív tulajdonsága is.
Hát jól indult, de az utóbbi években nagyon, tehát egy fordított, mint a Bucks-nak a GM-e, ugye ott a Lynch, volt nagyon borzasztó karrierje elején, vagy az elmúlt, az ezt megelőző pár évben. Itt meg fordítva van, ugye Roseman nagyon jól kezdett, összerakott mégiscsak egy Super Bowl győztes csapatot, de az elmúlt években nagyon nem jöttek be se a draftja, és se az igazolásai, úgyhogy hát most nem tenném, mert a közepes polcra is csak így erős jó indulatta.
Hát igen, nehéz a GM kérdés, jelenleg ugye Jason Licht, akit a legrosszabbak között tartunk, aztán most meg nagyon jól összerakta. A Buccaneers, Rosemannek szerintem a csapat építés az jól nézett ki, a csapat erős, vagy az erős csapat fenntartása nem. De ez most talán egy hosszabb vita, úgyhogy ugorhatunk is a következő kérdésünkre, amit Kovács Istvántól érkezik. Draft kérdése Ravenshez. Sokan mokkolnak elkapott az első körbe, de nekem úgy tűnik, hogy a Ravens képtelen normális vére egyet lőni, vagy kinevelni. Emiatt én inkább egy szabadügynököt hoznék, és rámennék a támadó falra. Már Cornert is jósolnak, ebben is lehet valami. Ti mit gondoltok erről?
Hát az egyértelmű, hogy a Ravens passzjátékában nagyon kellene egy domináns elkapó, mert Hollywood Brown, ő nem igazán alkalmas erre, vagy legalábbis ennyire nem érzi magát Jacksonnal, és ő kevés. Hiába van ott Mark Andrews, akivel amúgy szintén lassan hosszabbítani kellene. Így azért az elkapósor az eléggé vékony, de így egyetértek az Istvánnal, és nem erőltetném én az elkapó draftot, ez nem igazán szokott működni. Úgyhogy tényleg most a piac nagyon jó, ráadásul hozni kell egy ilyen bevált veteránt, rá kell áldozni a pénzt, és én is inkább más irányba mennék el a drafton, tehát akár egy cornert is lehet, mert hosszú távon azért ez a secondary se lesz ennyire jó, vagy akár a támadó falat is lehet tovább erősíteni, pláne hogyha Orlando Brown, ugye nekik a tekül, aki el akar menni, mert nem játszott a bal oldalon.
Igen.
Úgyhogy akár ennek a pótlását is meg lehet oldani, de én se húznék elkapót az első körben, hanem rámennék akár a falra, akár a secondary-re, az szimpatikusabb lenne nekem.
Hát alapvetően is azt a taktikát tűznem kell éven szerint, hogy akkor vagy Galladay-t, vagy Allen Robinson-t szerezzük meg, hát vagy Chris Godwin, de szerintem ő marad a Buccaneers-nél, ellenben Galladay és Robinson egyáltalán nem biztos, hogy nem kerül ki a piacra, szóval inkább ezt a két játékost próbálnám meg belőni a Ravens helyén, mert az, hogyha őket nem sikerül leakasztani, akkor nem látom azt, aki igazán megoldaná azokat a problémákat így a piacról, amik a Ravensnek vannak, hogy igazi VR egy, de legyen. Tehát, hogyha ezt a két játékost nem sikerül, akkor viszont működhet a draft dolog, vagy Jó kérdés persze az is, hogy ki lesz ott az első kör végén, mert azért ott is nehezebb, vagy nem a legegyszerűbb elkapó draftolni. Támadó fal az már jó, tehát az nem tudja, kell erősíteni, főleg, hogyha Brown elmegy, de egyébként nélküle ismert a fal közepe az meginogott idén, úgyhogy oda nyilván kell erősíteni valószínűleg a draftról, akár első kör végén, de igazából a második nap talán erre hasznosabb lehet. De cornerbacket annyira nem érzem most, mert Humphrey és Peters is még elég sokáig le van kötve, nyilván egy harmadik számú elkapó hosszú távon, vagy cornerback kelleni fog, de azt én most olyan négynek nem érzem, hogy most első kört most erre kéne áldozni, aztán persze jövőre, vagy két év múlva már ez ismét esedékes lehet, de szerintem most még erre nincsen szükség, még a pass rusher, ami problémás lehet, főleg, hogyha Judon és Ngakoue is távozik, mert akkor nem nagyon marad top játékos erre a posztra a Ravensnek, és hát nem is vagyok benne biztos, hogy meg kéne őket tartani olyan fizetési igényen, ami szerintem lesz náluk, tehát ez a poszton is utánpótlás után kellene nézni. Akkor menjünk tovább Dongátó Saints-szel kapcsolatos kérdéseire, több is van. Az első az, hogy mennyire lehetett nehéz helyzetnek a cap space-t a Saints-nél, csak én nem vagyok kétségbeesve, vagy rosszul látom.
Hát a normál körülmények között, tehát hogyha növekedett volna a cap, akkor azt mondom, hogy oké, ez megoldható, de azért 70 milliót, és már úgy, hogy közben Breeze belement a fizetéscsökkentésbe, hogy beférjen a csapat a sapkába, stb., azért az nem lesz egy egyszerű dolog lemenni, kezelni, hogy ugye miután Breeze visszavonul, akkor megint nőni fog a fizetési sapka, a fizetési sapkában foglalt helye, tehát azért a Saintsnek gyakorlatilag az összes szerződéshez hozzá kell nyúlni, vagy hosszabbítani kell játékosokkal, ami nem lehetetlen feladat, de mondjuk, hogy egy jobb irányítót szerezzenek, tehát mondjuk akár egy Winston-t meg tudjanak tartani egy normálisabb fizetéssel, az azért nem lesz egyszerű. És itt azért lehet aggódni, én nem gondolom, hogy ez a szint ez bármennyit is erősödni fog, ha már sikerül a szintet tartani, akkor már mindenki boldog lehet, de most tényleg nagyon nehéz helyzetben van. Ez már az a szint, amit még az NFL-ben is nagyon nehéz lesz szerintem. Hát ha nem nagyon nehéz, de ugye ember próbáló lesz megoldani.
Szerintem attól függ, hogyan nézzük a kérdést. Ha az a kérdés, hogy mennyire lesz nehéz beférni a sapka alá, akkor azt mondom, hogy nem kell túlzott aggódni, mert meg fogják oldani. Annyira nem vészes, ha csak ez a feladat. Ha az a feladat, hogy ott kell maradni valahogy, nem tudom, konferencia döntő szinten, akkor már nyilván sokkal nehezebb dologról beszélünk, hiszen kéne valahogy irányított szerezni, és a Winston nem ír alá, nem tudom, 1 millióért, hanem elkéri a piaci értékét nagyjából, akkor megvan lőve a Saints, mert akkor maradnak egy Taysom Hill-lel, vagy egy első kör végig draftolt, vagy hát most ha felcseréljenek, de szóval egy draftolt irányítóval. Nyilván ez már sokkal nehezebb helyzet ilyen szempontból. Én nem aggódnék azzal kapcsolatban, hogy olyan óriási áldozatokat kell hozni azért, hogy beférjenek a sapka alá. Nyilván erőst nem fognak, mert egy-két közepes játékostól majd meg kell válni, meg egy-két játékosnak el kell tolni a fizetését jövőre, meg 2 év múlvára, de szerintem annyira nem vészes ez a helyzet ilyen szempontból. Most az, hogy ez nyilván azzal jár majd, hogy a Saints vissza fog esni, az már egy másik kérdés.
Hát persze, tehát mindig be lehet férni a sapkal, hát csak kérdés az, hogy milyen rostered marad utána.
Második kérdés, ki lesz az irányító idén? Reménykedem benne, hogy nem Hill.
Hát én Winston tudom még elképzelni, nem tudom, hogy van-e valamilyen titkos megállapodás közte és Payton között, mert Payton megállás nélkül azt mondja, hogy ő Winstonnal számol, meg úgy tervez, hogy marad a Saintsbe, amit amúgy tök elképzelhetőnek tartok, csak nem tudom, hogy ez milyen összeggel fog akkor mondjuk úgy megtörténni, mert hogyha tényleg kér 15-20 milliót, akkor az úgy, hát nem lesz egy egyszerű eset. Hogyha Winston marad, akkor egy vagy sikerül megtartani, akkor szerintem a Saints az egy potens csapat lehet idén. Ha Hill lesz, akkor hát én nem igazán látok benne semmit, De most, ha mondani kellene valamit, én kettőjük között, vagy tudok bárkit elképzelni a Saints-be kezdőként. Más játékos szerintem a piacról nem fognak hozni, bár mondjuk Ryan Fitzpatricket nagyon megnézném, és ő lehet még nagyon olcsón is aláírna. De most ez a Winston Hill duó az, akik nálam úgy esélyesek a kezdő pozícióra.
Igen, egyetértek, hogy ha Winston aláír olcsón, akkor ez működhet, másképp nyilván nem igazán. Aztán ugye akkor maradt Hill, és azt is nagyon látom, hogy be tudnak ruházni bárkire is, mert arra azért már tényleg nem nagyon lesz pénz. Nyilván most ilyen Fitzpatrickokra meg egy-két milliós játékosokra be lehet, de nem tudom, mennyire akarják azt mondjuk Winstonnal, vagy Winston helyett. A másik, amit én látok, hogy a Saints agresszívan felcserél mondjuk egy Trey Lance-ért, hogyha még benne lesz egy per 11-2 körül, ami nem elképzelhetetlen. Akkor a Saints beáldod egy első kört, nem tudod, egy jövő évi első kört, és akkor felmennek Lance-ért. Nem tudom, hogy azzal mondjuk mennyire vannak beljebb rövid távon, mert Lance-nek szerintem kellene egy év még, hogy fejlődjön, de ezt egy elképzelhető stratégiának tartom a Saints részéről, hiszen azért azt tudjuk, hogy ők elég agresszívak a draft szempontból. Úgyhogy ha Winston nem, akkor, sőt, ez igazából Winston mellett is működtet, tehát most akkor egy éve Winston, és utána dobják be Lance-t. Szerintem a Saints esélyes lehet arra, hogy irányt draftoljon, ha nem mennek fel, akkor akár egy Mac Jones is elképzelhető náluk, bár ő ilyen Breeze-szerű offense-t el tudna vinni, de nagy elit potenciál még benne nincsen, míg Lance-ben lehet, bár neki meg a padlója is jóval alacsonyabb, de ez most már talán inkább draft témakör és kevésbé Saints témakör. Harmadik kérdése Dongátonak pedig az, hogy Marshawn Lattimore személyes kedvence, és arra lenne kíváncsi, hogy mi mit gondolunk róla, hosszabbítanak-e vele a jövőre, vagy mehet tovább.
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis Lattimore egy nem rossz vagy corner, vagy legalábbis vannak jobb pillanatai, tehát például Mike Evans zseniálisan tudja évek óta levenni, szerencsétlennek nem is tudom, hogy 3-4 éve nem volt, talán még elkapása se Lattimore mellett, tehát amúgy ilyen szinten jó, de nagyon inkonzisztens a játéka, és nem tudom, hogy ez így mennyit ér. Tehát ez nyilván attól függ, hogy mennyit kér. Tehát, hogyha ő top fizetést szeretne, akkor biztos, hogy nem fognak vele hosszabbítani, mert annyit nem ér. Hogyha egy ilyen 10-12 millió körül hajlandó aláírni, és szerintem a reális értéke is e körül lehet, akkor én végül is megtartanám, mert ismeri a rendszert, nem is rossz, vagy hát legalább csoporton belül több hasznos dolgokra képes. De nem az az elit játékos, aki az első éve után tűnt, hogy lesz. Egy erős közepes. Úgyhogy ha ilyen pénzért megtartják, akkor jó, hogyha túlfizetik, akkor meg hát akkor meg az mellé ment szerintem. De én most arra tippelnék, hogy hosszabbítanak vele, és egy ilyen csapatbarát szerződésben egy alacsonyabb fizetésért.
Hogyha ugye Mike Evans-en játszott meg egész évben, akkor a legjobb cornerbe kellene valószínűleg, de nincs így, és épp azért az első évben úgy tűnt, hogy ő hú, top cornerbe lesz. Ahhoz képest, hogy eléggé visszaesett a játéka, és ez most már nem egy ilyen egyéves hanyatlás, hanem több éves, úgyhogy szerintem inkább ez a valódi énje talán. Én úgy gondolom, hogy a Saints hosszabbítani fog vele, és szerintem túl fogják fizetni ahhoz képest, mint amit szerintem ér. Úgyhogy én így gondolom a jövőjét, szerintem a Saints-nél jobban szeretik őt, mint amennyire szerintem valóban jó játékos.
Hát igen, a Saints-nél ez amúgy nagyon visszatérő probléma. Ugye itt van eleve Hill, akinek nagy szerződést adtak, ugye Pete-nek a Gárnak is brutális szerződést adtak, miközben a liga egyik legrosszabbja a posztján ott, hogyha Payton beleszeret valakibe, akkor ő hajlandó túlzásba esni. Hát remélem, hogy más Saints szempontból, hogy most okosabb lesz, de hát abszolút benne van a pakliban.
Juhász Roland kérdése következik. Az ennek kérdésem, hogy ha a szakmai oldalt félretesszük edzőstől, csapatkultúrától, kereterősségtől, mindennel együtt, akkor melyik csapathoz szeretnétek tartozni? Inkább olyasmire gondolok, hogy melyik városban éltek a legszívesebben, ha magát a focit levesztjük, hova költöznétek, miért, adózás, elhelyezkedés, látnivaló, egyéni preferencia, stb.
Hát mondjuk Kalifornia az nem lenne egy rossz célállomás. Szeretem a meleget. Tehát mondjuk igazából még nekem úgy Detroittól sincs teljesen hírigem, már magától a várostól, mert inkább az a résszel, tehát ott, ahol vannak a nagy tavak, meg Chicago, ez amúgy a maga módján ez is érdekes lehet, bár lehet, hogy nem tenném első helyre a listán, nem tudom, San Francisco, vagy Los Angeles, Miami, inkább ilyen melegebb helyekre mennék, utána meg már utaznék, ha ott vagyok, akkor utána már utaznék, tehát mondjuk csak azért Arizonából sivatagot lássak, nem mennék. Tehát az inkább ilyen tengerpart, vagy óceánpart környékén játszanék, hogyha lenne rá lehetőségem.
Én Los Angelesből lennék, nagyon szeretem, meg a feleségem is nagyon szereti, úgyhogy valószínűleg oda költöznénk, hogyha nem lennének anyagi vonzatai, vagy hát nem lenne, nem kell gondolkodni a pénzen, akkor valószínűleg oda költöznénk, vagy Hawaii-ra, mert az még elég király lenne, de ja, szóval ez inkább ilyen, ez az egyéni preferencia kategóriája, hogy nagyon szeretjük Los Angeles-t, és egyébként ugye Hawaii is nagyon jó, úgyhogy nekünk ez, vagy nekem ez a preferenciám, aztán nyilván ez most fog megvalósulni, de ha ugye eljátszunk a gondolattal, akkor ez lenne jó.
Hát igen, aki volt már ott, úgy van személyes tapasztalat, úgy egyszerűbb, mint így tévén keresztül megítélni. Mondjuk Hawaii az egy tényleg jó dolog lenne, az úgy buli. Azt én is el tudnám fogadni, hogyha valaki megdobna egy Hawaii ingatlannal, nem utasítanám vissza.
Meg mondjuk egy fizetésre is, amiért...
Amivel fent tudom tartani, igen.
Tovább lépve komolyabb vizekre. Váradi Ádám kérdezi, hogy mit gondolunk. Ki lenne a legjobb BR3 a Vikings csapatához jövőre, aki free agent lesz. Ez most nekem nem volt egyértelmű, hogy 21-ben, tehát idén, vagy jövőre, mint 22-ben.
Hát maradjunk a 21-nél, mert hogy ki lesz jövőre szabadügynök, azzal annyira nem vagyok tisztában.
Megnézzük, de igen.
Hát mondjuk ugye Thielen és Jefferson mellé, hát ez egy érdekes kérdés. Ugye mindketten picit hasonló stílusú játékosok, nem is vagyok benne biztos, hogy amúgy feltétlenül egy ilyen harmadik számú elkapó kellene, mert én mondjuk Thielen betenném simán a slotba, és inkább valakit szélre keresnék, de hogyha már tényleg egy ilyen olcsóbb megoldásban gondolkodunk, hát nem tudom mondjuk, hogy Antonio Brown ő mennyire lenne hajlandó Minnesota-ba játszani, mondjuk ő szerintem ott egy elég érdekes elképzelés lehet. Corey Davis is egy jó megoldás, és még szerintem viszonylag olcsó is lenne ahhoz képest, amit a többiek elkérnek. Hát így most hirtelen ők jutottak az eszembe, akik harmadik számú elkapónak, tehát már nem ilyen nagyobb szereppel érdekesek lehetnének ott. Vagy akár mondjuk egy Curtis Samuel, ő egy kifejezetten érdekes sokoldalú elkapó, és nagyon sok kreatív játékot lehetne hívni rá, ami szerintem szépen kiegészítené a Thielen Jefferson duót, mert mindig hármójuk közül válogatnék a Vikings helyében.
De ők Antonio Brown, nem gondolom, hogy bárhol máshol játszik, mint Tampában, mármint hogy bárki más igényt is tartana rá egyrészt emellett. Curtis Samuelt én is felírtam, az egy érdekes opció lenne, bár ott ugye az a problémám, hogy a Vikings edzői stábja
nem kreatív.
Nem kreatív, hogy őt elég jól kihasználja. Én még egy Will Fullerbe gondolkodtam, hogy őt már azért egy drágább megoldás lenne, és nem gondolom, hogy ennyi erőforrást kéne az elkapó pozícióra fektetni, mint ugye Thielen meg Jefferson. Jó, Jefferson még most nem keres sokat, de majd fog. De Fuller így stílusra szerintem jól illene, hogy akkor lenne a mélységi elkapó, és Thielen lenne a slotban, a másik oldalon meg Jefferson. szerintem az elég jó, ők elég jó kiegészítenék így egymást, bár nem
tudom, akkor, hogy ez akkor Nelson Angolor is egy
igen, akár.
Jó lehet, és ő viszont valószínűleg olcsóbb is lenne jóval, mint Fuller.
Akár igen. Ja. Durac Gábor kérdésem, elképzelhetőnek tartjátok el, hogy a Packers elcseréli Jordan Love-ot valamelyik irányító hiányos csapathoz, és ha igen, mi lehet az ellenértéke?
Hát, hogyha szeretnének Rodgers felé egy gesztust tenni, hogy igen, te vagy a mi emberünk, és még szeretnénk nagyon sokáig veled dolgozni, akkor lehet a csapat morálnak nem tenne rosszat, hogyha Love-ot elcserélnék, és akkor beállnának Rodgers mellé. Ez így valahogy mindig így problémán, ez most is előjött ez a dolog, ez a, amikor Rodgers azt nyilatkozta, hogy nem biztos a jövőjében, és szerintem őt bosszantja az, hogy ott van egy elsőkörös irányító, még hogyha ez a játékán nem is látszott meg, de lehet, hogy a békesség érdekében meg lehetne lépni. Az más kérdés, hogy Lavert ki mennyit adna, tehát mert ő tavaly is eléggé nagy rizsnek tűnt az első kör végén. Nem hiszem, hogy bárki adna érte egy elsőkörös pikket, akár egy első kör végét, úgyhogy ha sikerülne is elcserélni, akkor is csak egy második körért, vagy esetleg egy jobb elkapóért meg lehetne próbálni, de nem hiszem, hogy elcserélik őt. Szerintem azért hozták, hogy mert ők komolyan gondolják, hogy akkor mondjuk 2-3 éven belül átveszi a kezdő pozíciót, amivel én nem feltétlenül értek egyet. Én elcserélném, de szerintem a Packers nem fogja.
Igen, szerintem azon múlik, hogy mit látnak tőle az edzéseken, mert ha azt látják, amit egy helyen olvastam, hogy még a labdafogó háló se találja el, akkor lehet, hogy érdemes lenne megpróbálni minél előbb eladni, mert talán most még egy második kör tudnának szerezni, vagy kapni érte, bár ez attól függ, hogy ki szerette őt a drafton tavaly, és nem tudom, hogy mennyien voltak, akik nagyon magasra tartották. Szerintem nem, hát... Szerintem nem fog elcsinálni a Packers, főleg most nem, lehet jövőre esetleg, hogyha Rodgers továbbra is így játszik, de szerintem meg, ott fog megragadni láb egy kicsit. Ugye most szerintem biztos nem cserélik el azért, mert nagyon csúnyán mutatna, hogy egy év után elcserélik, miközben nyilvánvaló volt, hogy egy év után, vagy egy első évben nem akarják majd játszani, mert azért még Rodgers ott van. Persze azt sem látták, hogy Rodgers ilyen jól fog játszani, hogy így ilyen, visszatér majd ez a formájához. Nem tudom, hogy jövőre esetleg mi lesz a egyrészt Rodgers játékával, mi lesz a Packers fejében, hogy Love-tól mit látnak az edzéseken. Nyilván ez nem a fontos aspektus, amiről fogalmunk sincsen. Mert ha azt mondják, hogy jól játszik, akkor Rodgers játszik még egy évet, esetleg még 22-ben is, és akkor utána bejön láb. Nyilván ez lenne a Packersnek a dream szenárió. Nem gondolom, hogy ez meg fog valósulni.
Egyetértek.
Dogád Iván a Super Bowl győztes Buccaneersről kérdezi, szerintünk kiket kellene idén a Buccaneersnek megtartania, hogyha nem tud mindenkit. Ha így kiélezzük, akkor inkább a defense tartsák egyben, Berettel, Davidtel és akár Szúval, vagy menjen a pénz offense, mint ugye Godwin, Gronk, Antonio Brown, meg playoff Lenny.
Hát, hogyha hiszünk a nyilatkozatoknak, akkor mindenki marad, mindenki vissza akar térni, és mindenki meg lesz fizetve, amire hát esély túl sok nincsen. A Bucks nem áll annyira jól anyagilag, sőt, gyakorlatilag senki nincs a ligában, aki ezt a játékos állományt egy az egyben meg tudná tartani. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, hogy melyik irányba mennek el. Szerintem inkább az offense fogják erőltetni olyan szempontból, hogy itt amúgy Brady a sztár, tehát ő Brady miatt vannak ezek a játékosok itt, tehát ugye Gronk miatta jött, AB, ugye Antonio Brown ugye szintén miatta hozták ide, és Brady miatt kapta össze magát, ugye Godwin ő szintén nagyon jóban van Bradyvel, és a legtöbb beat writer szerint amúgy maradna, ugye Gronk ő meg csak Bradyvel játszana együtt, pont ugye, ahogy Antonio Brown, úgyhogy szerintem őket együtt tartani nem lesz olyan nehéz, meg Gronk aláér 4-5 millióért, Antonio Brown szintén, mert jó eséllyel nem lesz amúgy olyan különösebben nagy piaca, Hogy playoff Lennyvel mi lesz, az egy másik kérdés, de szerint nem tudom. Ő lehet, hogy kap valakitől egy jobb ajánlatot, és nem marad, mondjuk érte annyira nem is lenne kár. A védelemnél az egy fokkal bonyolultabb kérdés, mert ugye ott van például Barrett, aki egy világ életében a tavalyi franchise tagget szezonját leszámítva nem keresett. Tehát ő most már tényleg szeretne sokat keresni, és akár még most ebben a rossz cap helyzetben is kaphat valakitől egy 20 millió szerződést. Szó az egy másik kérdés, mert ő már öreg. Tehát ő mondjuk benne lehet az, hogy ő szenvedett már rossz csapatokban évekig, sőt egész karrierében gyakorlatilag gyenge csapatokban volt, keresett egy csomó pénzt, úgyhogy neki beleférhet az, hogy marad a Bucks-ban. David meg ugye helyi legenda, úgyhogy, de ugye ő is valószínűleg pénzt fog kérni, úgyhogy nem tudom, én az offense miatt nem aggódnék, mert ott szerintem ott Brady miatt, hogy Brady tényleg maradéktalanul boldog legyen, azt tud mindenkit meg fognak tartani. A védelemben szerintem kénytelenek lesztek áldozatot húzni, hogyha a szó nem megy le 8 millió alá, mondjuk ilyen 4-5 millióra, akkor szerintem nem fogják erőltetni, és Berett és David közül szerintem az egyiket fogják tudni megtartani, mert hiába most van ez a Super Bowl győzelmi hangulat, hogy persze maradjunk együtt. David sokat keresett karrierje során, szerintem őt visszahozzák, Berett meg valahová aláír egy olyan 20, akár 22 millió dolláros szerződést. Ha most tippelni kéne, akkor inkább az offense marad együtt, és a defense-ben nem sikerül mindenkit megtartani.
Szerintem ilyen balanszos megoldás lesz ebből, szerintem Barrett marad, David marad, Godwin marad és Gronk marad. Évi meg nyilván, hogy aláír egy-két millióért, akkor persze. De szerintem Godwin megkapja a franchise-teket, Gronk nyilván maradni fog. Ebben a kettőben én egyáltalán kételkedek, és szerintem a védelemben a David nyilván marad, mert helyi legenda, és biztosan engedik el. És szerintem Barrettet sem fogja meg fogja oldani a fizetési zsapkában. Én írom pont ugye a Buccaneers FA kitekintőjét, úgyhogy majd én hozok össze valami matekot erre, ami nem lesz egyszerű, de kíváncsi vagyok, hogy hogyan sikerül, hogyan tudom bematekozni itt a dolgokat. Azért most van ugye 15 milliójuk, Cameron Brate meg William Golston kivágásról van még ugyanennyi, majdnem, hát 12. Azzal már lehet azért úgy matekozni, hogyha mondjuk Barrettnek, meg akár hogyha Godwinnal tudsz hosszabbítani, akkor Barrettnek, Godwinnak, Davidnek olyan szerződést azt, amikor idén kevesebbet fognak a sapkából jövőre, meg két év múlva többet, szerintem ezt ki lehet matekozni, és akkor ilyen szó az már egy erős kérdőjel nálam, playoff lennének én nem adnék új szerződést, akkor inkább a draftról hozok valakit, Antonio Brown-t szintén nem ragaszkodnék, ilyen helyzettel, meg ilyen megtartandó játékosokkal, de szerintem a Godwin, Gronk, Barrett, David kvartett, azt meg lehet tartani.
Na, meglátjuk, hogy hozzák össze.
Végül Danika kérdései, van külön Józsi, hogy az első. Így, hogy a Lions lett a 2021-es tankoló csapatok egyik zászlós hajója, mélyebben fogod-e követni a jövő évi egyetemi bajnokságot? Esetleg van-e már olyan irányító, akire jövőre jó esélyetek lehet?
Hát ez egy ilyen fogós kérdés, legalábbis nekem, ugyanis nekem a időhiány miatt nem tudtam eddig sem követni az egyetemi bajnokságot, vagy csak úgy nagy vonalakban, és valószínűleg ez a Lions-től függetlenül ez így lesz, úgyhogy majd a szokásos módon a draft előtt fogok felkészülni az újoncokból, így nem is igazán tudok nevet mondani arra, hogy lesz-e olyan irányító, akire jövőre lenne esélyünk, vagy ki lenne az, aki jó lenne. Mondjuk szerintem biztos, hogy olyan top 3 körül fogunk választani, mert a csapat nem jó. Tehát különösen a védelem, még hogy az annyira rossz, hogy még hogyha az offense hozna is egy korrekt szintet, ez a cover 1-re felépített, összeszedett egység, ez egyszerűen nem fog működni. Ez egy teljes vakvágány, úgyhogy én nem számítok semmi jóra a csapattól. Valamelyik top irányítóra, hogyha jövőre lesz több top irányító, akkor biztos, hogy lesz esélyünk. De mostanában olyan híreket is olvastam, hogy akár a csapat már idén is húzhat az első körben, pláne hogyha mondjuk lesz egy nagyobb csúszó a top 3 irányítóból. Még egy felcserét sem tartanak, egyesek kizárnak. Ami engem meglepne, szerintem a Lions idén inkább hátrafelé fog menni, és Goffal fogja próbálni kihozni azt a szezonból, amit ki lehet. De nem a válaszra a kérdés, hogy jó eséllyel nem fogom tudni követni az egyetemi bajnokságot, sajnos arra már nincs kapacitásom.
Igen, érdekes, hogy az irányító kérdés, meg Lions hol fog tudni draftolni. Én azért félek attól, hogy nem lesz a Lions top 3-os, mármint hogyha így a Lions jövőjét akarjuk nézni, és a tankolást és irányító húzást, mert szerintem ők nagyon motiváltak lesznek és küzdeni fognak, tehát nem fogják így elengedni a szezont, mint a Jaguars meg a Jets nagy rész. Úgyhogy úgy össze fog jönni egy pár győzelem, és egy per egy, azt szerintem nem lesz meg a Lionsnek. Bármilyen is gyenge a keret, de azért ugye Jared Goff sem egy teljesen kutyaütő irányító, azért most egy nem egy vállalható irányító. Úgyhogy szerintem az egy per egyet nem fogja tudni a Lions megszerezni.
És... nincs az egy per egyben, inkább én top 3-ban gondolkodok. A top 3-hoz meg 4 győzelemmel is lehet top 3-ba jutni, úgyhogy...
Igen. Persze, igen. Az igaz. A kérdés, hogy mondjuk harmadikra, negyedikre kit tudsz húzni irányítóban, mert az mindig nagy lutra és állítólag a jövő évig lesz. Nem lesz olyan jó irányító fontom, mint mondjuk az idei, de ezt csak egy hallottam, vagy olvastam, tehát annyira nem tudom ezt pontosan is sem. De...
Egyébként amúgy itt jöhet képbe az a sok elsőkörös pick, amit a Rams adott, mert mondjuk ha a Lions lesz a második, vagy a harmadik, és az előtte lévőnek nem kell feltétlenül irányító, mert mondjuk úgy jár, mint a nem tudom, a Bengals, vagy valami rookie irányítóval rendelkező csapat, akinek pont most szerzett, csak éppen mellé ment, mert nem jött ki a lépés, akkor egy felcsere az abszolút elképzelhető. Tehát szerintem a top 3-ból már valaki nagyon akar, és az 1-per-1-es az nem mond alint egy irányítóra, akkor azért hát meg lehet oldani, hogyha nagyon...
Inkább az a probléma, hogy általában az 1-per-1-esnek kell irányító, tehát az nagyon ritka, amikor nem kell, főleg az utóbbi években. Aztán nyilván ez nagyon messze van mégis, majd kiderül, mi lesz belőle. Hozzám jön a második kérdés. Mi lehet jelenleg az igazni a terv? Romáltakarítás, tankolás, vagy 8-8-as mérleggel csoportgyőzelmet nem tudunk kiegazodni rajtuk. Hát, szerintem a legjobb terv az lenne, hogyha teljes újjáépítésbe kezdenének, és hát most nem is az, hogy tankolnának, de annyira nem is igyekeznének feltétlenül a győzelmekért, de nem tartom ezt túlzottan valószínű tervnek, tehát próbálkoznak majd valamit kihozni, de szerintem nem fog túl sok minden sikerülni, és tovább is gondolom, hogy a top 10-ben fog húzni az Eagles, most lehet nem a top 5-ben, de hanem azon kívül, de nagy potenciált nem látok ebben a jövő évi csapatban, mert csak azért sem, mert hát irányító kérdés az ugye nagyon kérdéses jelenleg, a keret az elég gyenge és öreg, és erősíteni annyira lehet most, majd csak a draftról, úgyhogy sok mindent szerintem nehéz kinézni ebből, vagy sok mindent nem lehet kinézni ebből a jövő évi Eaglesből.
Hát mondjuk szerintem az Eaglesnél pont ez a baj, amit Danika is felvetett, hogy igazából nincsen, nem igazán látom a konkrét koncepciót, mint hogyha arra úgy gondolnák, hogy azért ez nem olyan rossz ez a keret, meg a csapat, és akkor most majd valamit megpróbálnak kihozni, de szerintem ez pont egy ilyen tipikus senki földjén van most az Eagles, hogy hát lehet ezt a közepest így valahogy erőfoltozgatni, meg javítgatni picit, aztán néhol jobb, néhol rosszabb, de szerintem is jobb lenne, ahogy te mondtad, mondjuk egy teljes újjáépítésbe kezdeni, de nem látom, hogy ők ebbe az irányba mennének el, hanem hogy így maradtak azon, ami az utóbbi években volt, és ez így szerintem tök gáz.
Szerintem nem lehet megítélni jelenleg, hogy mit akar az Eagles, vagy mit tervez, vagy mit csinál, mert ugye egy éve még közelesen ez volt a helyzet, és azóta nem történt semmilyen játékos mozgás, amiről tudunk következtetni arra, hogy mit akar az Eagles csinálni, és igazából hát most a szabadidőpiacon sem nagyon lesz ilyen jel, hogy mit akar az Eagles csinálni, mert lehetőség ugye nem lesz rá. Drafton már elképzelhető, mondjuk, hogyha felcserél Howie Rosen egy irányítóért, akkor az már valamit mutat, vagy amit ha drafton csinálod, vagy mutat valamit, de szerintem jelenleg nem tudunk túl sok mindent megmondani arról, hogy az Eagles mit tervez, vagy mit akar csinálni. Mindkettőnkhöz kérdés, hogy ha szívetekre tesztül a kezeteket, ti kit kezdetnétek szeptemberben az Eaglesnél, Bencet vagy Hurtsot?
Hát a tavalyi év alapján inkább Hurtsot, mert benne legalább némi szikra van, Benc pedig hiszt is. Amúgy Vencet jobb irányítónak tartom, de hogyha tényleg eltört benne valami, akkor el kell engedni ezt a projektet, és akkor hát a Hurtsből ki lehet hozni valamit. Tehát én most Hurtsot.
Hát, hogyha Vence akarna maradni, akkor Vencet, de Vence nem akar maradni, ezért el lesz cserélve, úgyhogy igazából Vence nem is opció. Úgyhogy én szeretném, hogy felmenjünk Zach Wilsonért, de hát nem tudom, hogy ez mennyire reális. Utolsó fan kérdés, melyik fog hamarabb vagy nagyobb valószínűséggel bekövetkezni? Patrick mosolyal a száján, boldogan fog a Broncos jelenéről beszélni, vagy a Lionsnek összejön a csoportgyőzelem?
A Lionsnek összejön a csoportgyőzelem, egyértelmű. Ha csak Watson oda nem kerül valahogy a Broncoshoz, akkor Patrick az életben nem fog már boldog lenni a csapatával. Szerintem el is felejtette, hogy milyen érzés az.
Igen, én is így gondolom, bár a Lions csoportgyőzelem sem tűnik olyan közelinek. Mondjuk, hogyha a Packersnél Rodgers visszavonul, akkor eljuthattak, hogy 3 év múlva oda a Lionsnél, de azt nehéz látni, a Patrick 3 éven belül boldogan fog nyilatkozni, folyamatosan boldogan fog nyilatkozni a Broncosról, nyilván kijelve, hogy hát tényleg Watson valahogy oda kerülne, ami
felderít. Van esély, de nem valószínű azért.
Hát igen, ez sem igazán valószínű. Na, végre értünk a kérdéseknek, úgyhogy köszönjük szépen a témákat, amiket szolgáltatok jövő hónapban. Is jelentkezünk majd ilyen kérdez felelekkel, így érjük, hogy a holt szezonban erre kicsit jobban odafigyelünk, mert szezonban volt ezzel kapcsolatos jelenságunk, de most újra felvesszük ezt a fonalat, úgyhogy már márciusban is hirdetünk majd ilyen kérdez feleleket. Köszönjük még egyszer a kérdéseket, Józsi, köszi, hogy válaszoltál rájuk, legközelebb találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.